Kedves hallgatók, miként a műsor elején a felvezetőben is utaltam rá, a mai adásban is lesz extrém sportoló vendégünk. A stúdióban Bihari Zsolt, nyílt vízi tengeri kajakos, aki több hullámban közel 4 évet töltött a vízen extrém körülmények között a maga építette bárkában.
Aqua and More. Hajózás.
Zsolt, üdvözöllek a stúdióban.
Tisztelettel üdvözlök mindenkit.
Honnan jött az ötlet, hogy te egy extrém kajakot építs?
Valamikor gyerekkoromban, amikor túl korán kezdtem el olvasni a Nemo kapitányt, még közvetlenül a Mir Mul kalandjai után, már akkor nézegettem térképeket, de akkor még nem sejtettem, hogy valaha ott saját építésű hajóval fogok evezni. 3 éves korom óta vagyok vízem, mindenféle vízitúrákkal kezdtem az életemet, és a 90-es évek óta, 1990 óta saját vízitúrákat vezettem. 2002 óta kerültem ki legelőször vadvízre, és azóta folyamatosan tengeri kajaktúrákon veszek részt. Saját szervezésűt is lefolytattam 2006-tól.
Neked mi a polgári foglalkozásod?
Polgári foglalkozásom hajóépítő, de foglalkozom webszerverek építésével, újabban szövegtördeléssel, könyvek nyomdai előkészítésével, bármivel, amivel több lábon lehet állni.
Akkor erre majd visszatérünk, mert akkor az eredeti foglalkozásod alapján meg tudod építeni a hajódat, és majd a végén visszatérünk arra az apropóra is, hogy most meg is írtad a kalandjaidat és kiadtad könyvbe. Na de akkor a kalandjaidra visszatérve. Mi volt az a motiváció, mi volt az a mozgatóerő, ami téged a nyílt vízre vitt?
Úgy éreztem, hogy vannak olyan dolgok, amelyek egy csoportos szervezésű kajaktúrával nem valósíthatók meg. Ugye ott van körülbelül 10-12 vagy akár 20 résztvevő, akik nagyon szeretnek kajakozni és hosszabb túrákon részt venni, de nyíltabb területre időhiány vagy éppen az időjárási körülmények miatt nem mennek ki. És mivel az én hajóm 6 méter feletti hosszal rendelkezik, és egy átlagos kajaktúrára kivitt hajó nagyjából 5 méteres. Így úgy éreztem, hogy egy ilyen hajóval bármi megvalósítható, például az Égei-tengeren, vagy akár túlélhető a Fekete-tengeren is bármi.
Összeállt egy fantasztikus kajak, volt túra tapasztalatod, volt túra tervezési tapasztalatod, és 2016 magasságában egyszer csak fogtad magad, és elindultál.
Igen, ez egy 8 éves előkészítés volt. Uh-huh. 2008-ban kezdtem el építeni a hajómat egy olyan emberi és szerelmi csalódás után, amikor az ember, egy átlagos ember egyszerűen fogja magát, felmegy a hegy tetejére, és ott hirtelen nagyon jól érzi magát. Tehát 2008-ban kezdtem el építeni a hajót, uh-huh, egy olyan szerelmi és emberi csalódás után, ami általában az embert nagyon-nagyon megtöri. Úgy éreztem, hogy ezt én inkább elkerülném, kinyitottam a szekrényt, és benne találtam a 20 éves korom óta dédelgetett hajóterveimet, és megépítettem a hajómat.
Valljuk be, hogy ez kifejezetten jól sikerült ez a hajó, hiszen elismerést is kapott.
Egy lakásban kezdtem el építeni.
Hol máshol?
Méghozzá az 5. emeleten, úgyhogy a lépcsőházban le se fért a hajótest, úgyhogy alpin technikával kellett kiemelni az ablakom. Szóval ez egy külön történet lenne egyébként, hogy pontosan úgy kellett megtervezni a hajót, hogy ott ki is tudjon menni. Uh-huh. Ezek után bekerült egy hajóépítő műhelybe egy profi csapathoz, ahol be tudtam fejezni. Ekkor már én is olyan szinten álltam a hajóépítés terén, hogy engem az a műhely nagyon szívesen fogadott. Annyira jól sikerült, és annyira szépen, hogy a műcsarnokban egy formatervezői kiállításon vehetett részt a hajó.
Összeállt a hajó, elkészült, elindultál a Margit szigetről.
Az első állomás Adony volt, emlékeim szerint. Igen. Egy 5 méteres hajót, hogyha megpakolunk rakománnyal, élelmiszerekkel, mindennel, akkor az én hajomba 3 darab 5 méteres hajó rakománya fért el. Uh-huh. Annyira túl volt pakolva, hogy amikor Budapesten áthaladtam, egy kicsit aggódtam, hogy gond lesz, mégsem volt gond. Amikor túl magasan van pakolva a dekken és minden felszerelés, és így tornyosul az ember előtt minden, akkor akkor a hajó stabilitása egy kicsit megváltozik. Semmi gond nem volt.
Mik azok a fontosabb eszközök, amik ilyenkor mindenképpen veled vannak?
A létező legfontosabb eszköz ilyenkor a hajórádió és a józanész. Ha egyedül ez az ember, akkor mindent százszor végig gondol, hogy mit cselekszik, mikor és miért. Úgy soha nem indultam el, hogy a meteorológiai ismereteket ne tudtam volna előre 8 órára. Hát, vannak olyan technikai megoldások, hogy akár egy hétre, 3 órás lebontásban minden széladatot, minden meteorológiai információt le tud tölteni az ember magának, illetve rádión még segítséget is lehet kérni, vagy tanácsot kérni, hogy az a vihar, amikor éppen az adott területre érkezik, akkor az milyen körülményeket fog hozni nekem.
És mi volt azon a sok csomag akkor a hajódban?
Rengeteg élelmiszer. 20 kiló liszt volt a hajó legalján, rizssel, tarhonyával együtt. Pakson még külön egy 10 kilónyi tarhonyát vásároltam, ami még 2 év múlva is tudtam belőle enni az égei tengeren.
Hány évre készültél eredetileg?
Eredetileg 2 évre készültem, csak ez elnyúlt 4 éves időszakra.
Mi volt az oka annak, hogy így elnyúlt?
Az égei tengerig ki kellett értem. A Fekete-tenger többször megtréfált engem az időjárással, és furcsa mond, még a Márvány-tenger is biztosított számomra meglepetéseket. Ugye ott, hogyha hosszában fúj a szél, például ott Fekete-tenger felől, vagy fordítva, akkor az áramlattal együtt nagyon furcsa vízmozgás állhat elő, és az megolasztja az embert. Nem tudok annyit haladni naponta, mint amennyit lehetne, és ezért elhúzódik az idő. És hogyha így érem el az égei tengert, vagyis nincs biztosítva számomra az átkelési időpont, amikor át lehetne menni az északi szpórádokig, ugye az Athén felett van néhány száz kilométerrel az átkelési pont, a Dardanellák és az északi szpórádok között. Szóval, hogyha nem érek oda még a nyugodt vizeknél, akkor meghiúsul az egész átkelés, vagyis ugrott az idő tavaszra.
Mivel töltötted a felszabadult időt?
Amikor olyan helyzet állt elő, hogy veszteglés, akkor visszafelé elkezdtem részletezni a naplóírást, vagyis a friss emlékeket még részletesebben leírtam. Ugye ilyenkor az ember, amikor sok szabad időben rendelkezik nap végén, vagy még indulás előtt, akkor naplót ír. Mást nem tud csinálni, illetve város néz, vagy fényképeket készít. Én inkább a naplóírást választottam. És olyan részletes vázatot csináltam, hogy évek múlva tökéletesen tudtam emlékezni minden részletre, amikor bővítettem az anyagomat.
Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy nem fogod tudni befejezni?
3 pálfordulásom volt az első évben. Első az volt, hogy az égélytengeren belefutottam az ősszel szokásos meltemis időszakba, és egy nagyon-nagyon pici szigeten a helyiek mondták, javasolták, hogy vagy átmegyek kompal Athén keleti kikötőihez, vagy pedig ott azon a kis szigeten kell telelnem. Na most ilyenkor előáll egy olyan érdekes helyzet, hogy van az embernél mondjuk 1000 euró, 2 darab 500-assal, és az egész szigeten nincs annyi pénz. Tehát 500 euróst a szigeten nem mindenki látott, és nem tudok fizetni. Hiába van nálam pénz, sehol sem tudok élelmiszert bevásárolni. Olyan helyzet előtt álltam, ami előtt még annak előtt soha. Van pénzem, de közben még sincs.
Ez volt az első kihívás. Aztán mondtad, hogy volt még 2.
Ez volt az első kihívás. Most amikor ez az átkelés megtörtént ezzel a komppal, mindenképpen vissza akartam övezni az északi szpórádok felé, tehát mentem szembe a meltemivel. Egy ideig bírtam, és utána sajnos úgy kellett döntenem Evia és Andros sziget között azon a szűk átjáron, hogy nem kockáztatom meg, mert 4-es, 5-ös, 6-os széllel szemben evezni egy ekkora kajakkal szinte lehetetlen, akkora a légellenállás, ami nem lehet haladni, képtelenség. Beletörődtem abból, hogy még egy útvonal módosítást csinálok, és átmegyek Androsszal, és elindulok Santorini felé. Ez talán kompenzálja azt a hatalmas lelki traumát, hogy nem bírtam átkelni az égei tengeren Ágios Efszertosztól nyugatra. De Androsszal sem bírtam átmenni. Vagyis Harmadik útvonal módosítás, le kellett állnom a témban télen.
A téli leállás, a hosszabb időszak, az mivel telt?
Aténban akartam hajójavítást vállalni, ez sikerült is részben, viszont valahogy mégis úgy alakult, hogy elcsábítottak Dél-Tirolba egy szálloda üzemeltetésére, és ott teleltem. Ezután kora tavasszal egy magyarországi hajóépítő cégnél készültem fel az útra. Székesfehérváron.
Ilyenkor úgy kell elképzelni az életedet, hogy mindent te finanszírozol, vagy vannak segítőid, támogatóid?
Semmilyen szinten nem akartam az elsőjében anyagi szponzort. Támogatóim voltak. A hajórádiót például egy olyan cégtől kaptam, aki annak idején segítette azokat a kajakosokat, és akik átkeltek az Atlanti óceánon. Egyébként pontosan azt a rádiót kaptam meg, amivel ők is rádióztak. Fergeteges volt ez a dolog, mert egyszerűen akkor olyan megtiszteltetésnek éreztem, hogy egy óceánon átkelt rádiót használhattam, hogy ez leírhatatlan.
És hogy kell elképzelnünk egy napodat? Hogy fizikailag össze vagy rakva, addig evezel, és utána kikötsz, és ahol éppen találod magad, ott kihúzod a hajót a partra, és sátrat versz, hogy gondoljuk ezt át?
Egy átlagos nap azzal kezdődik, hogy az ember kipihenten ébred, vagy nem kipihenten ébred, vagy morcosan ébred. A legelső teendő a hajónapló megírása és befejezése, hogyha este nem sikerült megírni teljesen. Amint ez megvan, utána jött a többi. Például a reggeli kávé vagy teaivás, valamit enni is kell reggel, és eldönteni, hogy az aktuális szélviszonyok mellett vállalható-e a következő etap. Ha nem, akkor újratervezés, tehát a nap újratervezése következik, hogyha ezzel a szóval élhetek. Ilyenkor vagy elindultam a környéket felfedezni, például Limnos-sziget keleti részén vannak olyan elhagyatott részek, amiket tényleg érdemes felfedezni. Ilyenkor az ember ilyen óriás teknős csontvázat is talál néha, vagy egyéb régészeti lelőhelyet. Vagy a helyi halászokkal lehet beszélgetni, vagy beülni a török halászokhoz, görög éttermekbe. És amikor az ember társak nélkül megy egy ilyen túrára, egy ilyen útra, akkor a helyi emberektől olyan élettapasztalatot és filozófiát lehet tanulni, amit máshol, más helyzetben nem. Vagyis a létező legjobb ilyenkor bemenni a helyi halászok kávéházába. Különösen érdekes volt számomra az, hogy egy olyan török halászfaluban, ahol egyedül hagytam a hajómat, senki nem nyúlt hozzá, senki nem bántotta a hajómat, persze még Görögországban sem. Parton 50 méterre voltam a hajomtól, és egy török halász felismert engem, hogy valószínűleg enyém lehet az a hajó, és felajánlotta a saját halászhajóját, aludjak ott. Ne itt a parton aludjak a hajóm mellett, ahogy szoktam, sátorral vagy sátor nélkül, általában úgy szoktam aludni. Inkább aludjak a halászhajón. Bezárkózhatok, és akkor nem fog zavarni engem a város éjszakai zaja. Nagyon jó volt. Reggelre persze nagyon halszagú voltam, de az más kérdés.
Mondanám még egy-két ilyen emlékezetes kalandot, vagy ilyen jobb történetet, ezt olyan jó volt hallani.
Santorini szigete az Égei-tenger egyik legdélebbik szigete, és attól északra van egy Iosz nevű sziget. A két sziget közötti átkelésem észak felé, amikor már végeztem Santorini sziget összes nevezetesebb pontjainak a megtekintésével, volt egy olyan átövedésem Santorini és Iosz között, hogy délről egy köd támadott meg. A látótávolság körülbelül 50 méter volt, napot se láttam. Abban a pillanatban csak annyit tudtam csinálni, hogy a GPS-t bekapcsolva a koordinátapontokat fél óránként bemondtam az Olympia rádió felé rádión. Vagyis ezzel meg tudtam oldani azt, hogy a környező hajóutakon közlekedő gyorsjáratú vagy lassabb járatú kompok tudtak az én létemről, a haladási irányomról, tervezett sebességemről, és fél óránként megkapták a pozíciómat. Mással ezt a biztonságos átevezést nem bírtam volna megoldani. Volt a hajom órán egy passzív radarreflektor, ez egy olyan fémtükör, amit a Dunán a bójákon is láthatunk. Ezek a derékszögben álló fémlemezek visszaverik a nagy hajóra a kiadott radarjeleket, és így látják a közelben lévő akadályokat. Hát én is egy nagy akadály voltam, egy kajak, amelyik haladt három csomóval észak felé, és amikor átértem, az Olimpiai Rádió felé leadtam a jelentésemet, hogy a parttól 30 méterre vagyok, minden rendben van velem. Nos, akkor kaptam görögül egy olyan választ, ami szerintem elég érdekes lehetett, de angolul persze megköszönte a tájékoztatást és gratulált. Franciaországban volt még egy nagyon emlékezetes pillanat, amikor a Rhône, a Saône és a Doubs folyón haladtam a Rajna felé, és ezen a Doubs folyón ott egy 6 méteres löszfalnál volt a vízben egy boci, egy szarvasmarha, egy fiatal szarvasmarha, nagyon lesoványodott állapotban, a hipotermia éppen nem érte el, de már látszott rajta, hogy alig van benne lélek. Próbált felmászni a löszfalon, nem sikerült, mindig visszaesett. És akkor a túlparton leálltam, körbenéztem, és azt láttam, hogy tényleg sehol nem tudna kimenekülni vissza a csordájához, és segítettem neki, el kellett takarítani az uszadékfákat a part egy részéről, és ott sikerült a 45 fokos ottani lejtőn feltolnom, de alig bírt a lábára állni. A végén persze sikerült. Na most az a hálás tekintet, amit láttam rajta, amikor túlélte és nézett engem néhány percig, azt nem lehet elfelejteni.
Istenem, mire nem volt energiád még ott? Zsolt, hazatértél, eltelt egy kis időszak, és megírtad a kalandjaidat.
A könyv talán gyerekkorom egy másik álma volt, hogy egyszer talán író leszek, de mindig kitértem előle, hogy ilyesmi megvalósulhasson. Ez a hajónapló, amit feldolgoztam 3 év alatt, ez folyamatos tanulással telt. Történészektől kezdve szaklektorokig mindenkivel kapcsolatba kerültem. Például a hajózási úgynevezett pilotkönyvekből néhány dolgot nem értettem, ami az utammal kapcsolatos volt. Kopár Istvántól kaptam személyesen segítséget, hogy hogyan értelmezem ezeket a furcsa horgonyzó helyeket Isztambul környékén, vagy hajózási útvonalak. Tehát úgy kell elképzelni ezeket a hajózási útvonalakat a szorosoknál, tengerszorosoknál, mint egy autópályát. Egyik strádán mondjuk észak felé, másik strádán dél felé halad a forgalom, ugyanígy van a hajózási csatornáknál is. És néhány dolgot ott se értettem, mindennek utána jártam, és mindent úgy írtam le a könyvben, hogy szakmai szinten sehol se lehessen megtámadni, se a történész vonatkozásokban, se a földrajzi és nautikai vonatkozásokban.
Kinek szól a könyv?
Mindenkinek, aki vagy furcsán mondva önmaga elől akar menekülni, vagy a világ elől. Úgy próbáltam mindent súgálni benne, hogy ha nincs semmi, csak egy kajakod, akkor is bármit megbírsz valósítani az életben, körülbírod járni a világot is akár, vagy el tudsz indulni Budapesttől akár Londonig, vagy Gibraltárig, megteheted. Többen vannak így vízen, hogy kora tavasszal elindulnak, és késő őszig eveznek, utána télen leállnak dolgozni, és tavasszal megint visszatérnek a hajójukhoz. Rengeteg vitorlázó jachtos pontosan így tervezi az útjait. Semmi probléma nincs abban, hogyha valaki ősszel a télbeálltával leáll a vizen. Ezt nekem az első évben meg kellett tapasztalnom, és el kellett ismernem, hogy tényleg vannak korlátaim.
Zsolt, mikor hajózol legközelebb?
Nagyon félek a vízőszállástól, mert eddig hónapokban, fél években mértem az útjaimat megszakítás nélkül. És hogyha megint véletlenül vízre kerülnék, akkor lehet, hogy ismét elindulnék valamerre. Ha terveznék megint egy utat, könnyen lehet, hogy ugyanúgy indulna, mint a mostani 4 éves túrám, hogy nem mondanám meg előre, nem merném elmondani, hogy merre megyek.
Uh-huh.
Az derüljön ki az út közben.
Nagyon értelek.
Ahhoz egyébként, hogy valaki már az elején felvállalja, hogy merre megy, kell egy bátorság, nekem ez nem volt. Tudtam azt, hogy lesznek anyagi vagy lelki defektjeim útközben, és emiatt többszörösen változtatni kell majd az útvonalat. És ha a követőim ezt esetleg nem értik meg, vagy nem tudják feldolgozni, akkor én képtelen leszek elmagyarázni, hogy ezt ezért kellett, azt azért kellett, és ez így van, meg úgy van, ez bonyolítaná a dolgot. Inkább vállaltam azt, hogy rögtönzök minden útvonal módosításnál, és ebbe bele is törődök, hogyha valaki úgy indul el egy ilyen túrára, hogy mindent maga akar felügyelni és irányítani, az már félig meddig egy irányításmánia, azt nem szabad a saját véleményem szerint, mert lehet, hogy az lesz mindennek a korlátja.
Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióba. Nagyon őszinte gondolatokat osztottál meg velünk a több éves kalandozásoddal kapcsolatban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a vendégem Bihari Zsolt volt, nyílt vízi tengeri kajakos és most már könyvíró.